Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban szerdán. A Vatikán közleménye szerint a reggeli pápai audienciát követően a magyar kormányfőt fogadta Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár és Miroslav Vahovszky külügyi államtitkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélésen a felek méltatták a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat, és elismerésüket fejezték ki amiatt, hogy Magyarországon a katolikus egyház elkötelezett a társadalom fejlődésének és jólétének előmozdítása mellett, közölte a Vatikán. A tanácskozás során kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdésére, különös tekintettel a konfliktus humanitárius következményeire és a béke érdekében tett erőfeszítésekre. Beszélgettek továbbá egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről is, köztük a magyar EU elnökségről, a családközponti szerepéről és a fiatal generációk védelméről, írták. Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációval kapcsolatban, de nekünk mindig is a magyar érdekek az első. Erről beszélt Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán közzétett videójában. Vitályos Eszter, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a Fidesz elnöksége meghallgatta európai parlamenti képviselői harctéri jelentését. Nyilvánvaló, hogy Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációval kapcsolatban, hangoztatta. Brüsszel mindent elkövet azért, hogy ránk erőltesse elhibázott politikájának gyümölcsét, a vége láthatatlan migráns áradatot, fogalmazott. Magyarország mindig is hidat képezett a kelet és a nyugat között, és a kormány álláspontja szerint a siker záloga a semleges, hidat képező gazdaságpolitika, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációval és a kormány új gazdaságpolitikai terveivel kapcsolatos országjáráson a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunhalason. Latorcai Csaba, aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke, a lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt. A kormány szerint a siker útja, hogy nem köteleződik el, hanem együttműködésre törekszik mind a nyugat, mind a kelet gazdaságával. A nemzeti konzultációs kérdőív legfontosabb témái között szerepel a minél magasabb fizetés, emellett a lakhatás és a kisvállalkozások megsegítése ugyanilyen fontos, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Törökszent Miklóson a nemzeti konzultációról szóló fórum előtti sajtótájékoztatón. Fülöp Attila szavai szerint nagyon nehéz volt az elmúlt 4 esztendő. Most itt az ideje, hogy egy újabb nemzeti konzultációban Magyarország gazdaságáról legyen szó, hangoztatta. Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy kikérik a választópolgárok véleményét konzultáció során, fűzte hozzá. Fülöp Attila arra bátorított mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, hiszen ez az ő és a gyermekének a jövőjéről is szól. A nemzeti konzultációs kérdőív már online formában is kitölthető, közölte Fülöp Attila. Herceg Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormány elindít egy új gazdasági programot, amelynek célja a magyar gazdaság megerősödése. Az elmúlt 14 év tapasztalata az, hogy a kormányzati intézkedésekkel növelni lehet a gyermekvállalási kedvet, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa Budapesten. Kardosné Gyurkó Katalin hozzátette, ennek 3 lényeges eleme, hogy a támogatások valós, érdemi méretűek legyenek, nyújtsanak döntési szabadságot, és biztonságosak, kiszámíthatóak legyenek. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult, helyenként párás időre számíthatunk. Legfeljebb néhol lehet citálás, gyenge eső. Késő délután este felé nyugat, északnyugat felől elkezd határozottabban szakadozni a felhőzet. Az északira, északnyugatira forduló szél az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül, másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Késő este -1 és +4 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Martényi Almási Erzsébettel beszélgetek, aki klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és coach. Kedves Zsóka, azt szeretném megtudni, hogy honnan jött ehhez a nagyon szép szakmához az elhivatottság? Életedben mi volt az az első meghatározó élmény, hogy te majd a pszichológiát fogod a további életpályádra választani?
Hát ez nem volt egy olyan nagyon egyszerű választás az én számomra, mivel hogy orvosnak készültem sokáig, és fel is vettek az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumba, biológia tagozatra, és mert mindannyian az osztály nagy része orvos szeretett volna lenni, amit a fizika tanárunk úgy egy lappal áthúzott, mert hogy senkinek nem adott ötöst, mert azt mondta, hogy azt csak ő tudja. Én nem akartam már ennyit küzdeni az orvosi érmény, és rájöttem, hogy a lélek amiben mi vagyunk, ez a versenyistáló szellem, az nem, és az egész világban az a nézet, hogy nem csak a test létezik, sőt, ahhoz, hogy az ember teljessé váljon, a test, a lélek és a szellem egységét kell keresni, és szerencsém volt, mert a pályaválasztásiban a pszichológus nem mondta, hogy oké, akkor szerintem belőlem egy jó pszichológus lesz.
És ez így is lesz?
És hagyjuk az orvosét, ahova nyilván akkor még csak a biológia kellett, és a pszichológia, amihez hozzáolvastam nagyon sok könyvet. Úgyhogy elsőre felvettek a pszichológiára, 23 évesen pszichológus lettem, és így a fejlődésemben a biológiától, az állatoktól, a gyerekeken jutottam el, aztán legkésőbb a felnőttekig és a rendszerekig, ahol most tartok. Tehát teljesen az alapokat építettem fel, és az első munkahelyem a Heimpál Gyerekkórház volt, és egy klinikai gyerekpszichológiát tanultam, amit nagyon fontosnak tartok, a fejlődés lélektant, a gyereket, az egészséget is megismerni, és azon keresztül persze a problémákat. Már amellett, az egyetem mellett, ugye az pszichológus szakmának van egy nehézsége, hogy túl sok az elmélet, és kevés az eszköz, a gyakorlat, amire a szakképzések állnak majd később a rendelkezésre, de hogy már elkezdtem az autogén tréninget tanulni akkor, ettől a kolléganőtől, és azt vittem tovább a szimbólumterápiába, a saját élménybe.
Az mit jelent a szimbólumterápia?
Hát a szimbólumterápia az autogén tréningnek, a relaxációs módszernek a felső foka Magyarországon, van egy ilyen egyesület is, ahol egy ilyen meditációs helyzetben, tehát a relaxációra jön egy meditáció, és képeket hívunk, és ezeken a képeken keresztül próbáljuk az önismeretet és a gyógyítást is elvégezni, mert hogy ezek vagy gyógyító képek, gyógyító meditációk, imaginációk, és ennek hosszú, hát 250 órás saját élmény része van, amiben az ember tényleg egészen mélyen szimbólumokba, fogalmakba, tárgyak hívásában kicsit szembesülhet az ő személyiségével, és azon keresztül gyógyulhat. Úgyhogy ezt én akkor, ez volt az egyik legfontosabb önismereti munkám, ugye egy pszichológus semmit nem csinált addig, amíg ő magán ezt nem végezte. Hát mi se vagyunk kivételek az önismereti munkából, és aztán erre jött az én hipnózis képzésem, mert hogy az pedig ezt egy kicsit mélyebb a tudatállapotban csinálja, de ott is főleg vezetett imaginációkkal dolgozunk. Szóval ez volt az első két módszerem, rengeteget tanultam a gyerekpszichológusoktól, gyerekanalitikusoktól, mese, rajz, technika, kreatív, gyerekterápiák, ugye ezek a gyerekterápiák, az sok játék és mese és rajz eszközökkel dolgozik, úgyhogy ezt én nagyon, nagyon fontosnak tartottam, és nagyon sokat tanultam rajta. A kettős gyerekklinikán szakvizsgáztam, de már akkor elindult a pszichodráma képzésem. Ja, és közben persze jungi analízis, egy ilyen mély, egy egyéni terápiás utat is végig, vagy egy önismereti utat is végigcsináltam. És hát a pszichodráma volt a leghosszabb, mert az egy müncheni Moreno intézetből jött akkor, de 7 év volt, és nagyon, akkor azt tartottam a legintegratívabb módszernek, minden benne van, és nagyon szerettem is, családterápiát is tanultam.
Nagyon sokrétű a tudásod.
Hát igen, de szerintem minden pszichológus így van ezzel, hogy megpróbálja, ameddig lehet a repertoárt felépíteni,
bővíteni,
és azt találni azt, hogy rájöjjön, hogy mi az ő személyiségéhez legjobban, vagy passzol, vagy
tehát amiből a legjobbat tudja kihozni.
Így van. Úgyhogy én akkor pszichoterapeuta lettem, és az életem úgy hozta, hogy nagyon gyorsan, tehát ilyen 31 éves korom után szültem, egymás után két gyereket, és akkor a volt férjemnek a munkája miatt kikerültünk Ausztriába, ahol a nyelv tanulással kellett indítanunk, ami nem volt olyan könnyű, de hát azért eléggé sikerült a babákat is időben ott szocializálni. Miután leállt a gyesem, még mindig nem jöttünk haza, és én a PhD iskolába iratkoztam be Pécsre, az elméleti pszichoanalízisre, hogy legalább az agyamat visszanyerjem a gyesgyed után, és a többi kiesett idő után. Az elmélet, és kerültünk Svájcba 3 évre. Hát ez se volt, az már még távolabb volt, úgyhogy akkor beindult ez a PhD programban ez a magyar identitás kutatásom, hogy több interjút csináltam kint is, és egy ilyen identitás témával foglalkoztam ezek alatt, az évek alatt. A magyar identitásról, amit nagyon sokat tanultam ezen az egyetemen, tényleg nagyon sok elmélet integrálódott a fejembe, de aztán én nem írtam meg a disszertációt, levizsgáztam, de nem tudtam megírni, mert a válás után egy újabb szakmát kellett kint találnom, hogy a gyerekek nem akartak hazajönni, nem is éltek itt, és hogy akkor ott maradjunk, amíg ők önekik az iskolájuk megy, és aztán coach lettem kint, és tréner, úgyhogy 2 lábbal élek azóta, Magyarországon. Na, szerencsére már közel vagyok Magyarországhoz, hogy így Sopron, Szombathely.
Kicsit... akkor most egy kicsit ilyen 2 laki életet is tudsz így élni, mert gondolom nagyok a gyerekek.
Így van, ők már nagyok, de mégse jöttem haza, mert most már ott nekem kevesebb időm van a biztos nyugdíjig, amit gondolok, hogy remélem az meg lesz, és de úgy közben mind a kettőt csinálom. És ami kint tanultam, a coachingot, tréninget és a családállítást tettem rá a rendszerekre, ami nem csak családrendszer állítást, amivel az én biztonságom és rendező elvem így a helyére került, vagy így megtaláltam, hogy ezzel hogyan is lehet.
Tehát úgy érzed, hogy ebben tudsz a legtöbbet segíteni az embereknek?
Hát ennek van egy nagyobb átfogó rendező lehetősége. Igen. Ami nagyon sokszor generációkat is, és nagyon sokszor országhatárokat is, és egy jobban kiszélesedett a világra vető rendszer szemléletem, amiben hát most úgy kint nagyon sok menekültel is foglalkozom, mint tréner. Látom is a hasznát, mert tényleg sok háborúból jött emberrel találkozom.
És ezeket hogyan éled meg a mindennapokban? Tehát gondolok itt a feldolgozására, tehát a lelki élményekre.
Hát ugye próbálok mindig a traumákkal is sokat foglalkoztam, a traumaterápiákkal, a traumaelméletekkel és módszerekkel. Sok mindenben is építettem a terápiás működésembe, és a szemléletmódom a kinti munka alapján az állítások és a coaching tréning szakmában odáig jutott, hogy én elfogadtam ezt a szalutogenetikus szemléletet és a reziliencia elméleteket, hogy mindenkiben ott van az egészséges mag valahol. Megmarad mindenkiben. Még a pszichotikusokban is van egy egészséges mag. Akármilyen betegség rakódik rá, az ott van. És hogy a legnagyobb traumákból is lehet fejlődni, és jól is kijönni, és valami jót csinálni belőlük. És nekem ez sok erőt adott, és nagyon sok új perspektívát az életnek a segítésére, hogy egyszerűbben, gyorsabban, pozitívabban, építőbben működjenek dolgok. Tehát a szalutogenezis az Aaron Antonovsky nevéhez fűződik, aki egy izraeli, amerikai szociológus orvos volt, és kutatást végzett a trauma kutatásában, holokauszt túlélőkkel, ahol rengeteg nővel csinált interjút, így a túlélés után kivirágoztak, és tényleg kiteljesedtek, és fejlődtek. Nagyot fejlődtek, nem lettek betegek, hanem fejlődést. Egy virágzó, boldog életet építettek fel, és hát erre a pszichológusok között van nagyon szép 2 könyv is Magyarországon, a Viktor Frankl-nak a könyve, aki szintén egy ilyen túlélő és egy egész terápiás rendszert, a logoterápiát épített rá, a legvékonyabb könyve, és mégis mond igent az életre, és most jelent meg a magyar származású, és Magyarország YouTube-on is szerepel az Éva Edith Eger könyve, ami ugyanarról szól, ő is egy ilyen túlélő, Kassáról származott, és utána most ő is pszichológus lett Amerikában, és nagyon-nagyon szépen írja le, hogy mit tanult. És fantasztikus terapeuta, olyan eszközök nélkül mélyen igazi gyógyító. Tehát az igazi gyógyítónak nem az eszközök, hanem az ember a fontos, és azt nézi, hogy abból hogyan lehet egy egészséges, boldog életet újra helyreállítani. Úgyhogy ők ezeknek nagyon szép példák. És hát ő is most ezt a katonákat gyógyít itt Amerikában, mert hogy őket az amerikai tanák mentették meg. Tehát mindenki megtalálja a hivatását, vagy ahol a területet, ahol ebben jól tud működni. És hát én is gondolkodom továbbra is, hogy persze most már egy csomó élmény volt, de hogy hogyan lehetne még jobban a béke felé vinni az életnek.
Ami ugye napjainkban, meg ez nagyon aktuális is, sajnos.
Úgyhogy ez azért napjaimnak most a fejembe egy téma lett, hogy a béke eszközeit az embereknek valahol úgy megtalálni, hogy ezekből a negatív háromszögből, ami szintén elég tudott már, ez a tettes áldozat megmentő, negatív, lehúzó energiarendszerből egy pozitív, alkotó, előrevívő, fejlődő rendszerbe hogyan lehet átkerülni. Mert ugyanis mindegy, hogy ki hogy lép be a rendszerbe, tettesként, áldozatként vagy megmentőként belelépett, ez lehúzza. És utána egy személybe megy tovább ugyanaz.
És tele negatív energiával.
Így van. Tehát ebből nem lehet kikerülni, addig, míg nem fekszik a föld már mindenki. Úgyhogy ez egy fontos tudatfejlődési szint, és azért a világunkban rengetegen foglalkoznak már ezzel. Tehát ugyanannyi gyógyító van, meg spirituálisan is, és szakmailag is, hogy ez az egy földünk van, ami úgy szép, ahogy van. Na most elképzeljük, hogy fölülemelkedünk, és fölülről ránézünk, hogy milyen szép, milyen színes, mennyi víz, föld, zöld, hegyek, bármi van, és az oxigén, amik körülvesz minket, hogy itt élni tudunk, és hogy ezt meg érdemes lenne egy szép paradicsomba szeretettel megvédeni és jósággal megtölteni, hogy legyen jövőnk. Mert itt nem arról szól, hogy csak úgy háború van, hanem hogy mikor nyom valaki meg egy gombot, és nincs föld. Ugye? Tehát, hogy hogyan lehetne inkább azt nézni, hogy mik azok a pozitív erők, aminek úgy mindenkiben ott van az, hogy mit tud tenni.
Ha csak ott szunnyad mindenkiben.
Így van a jó. És hogy egy picit tenni, egy picit, az már elég.
Hát köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat. De hogyan látod, hogy ezt a szép földet, bolygót hogyan tudnánk a jövő nemzedéknek megőrizni?
Hát én ebben a tekintetben ez már egy kicsit olyan filozófia is, hogy mire gondolunk, mert ugye a fejlődés egyrészt nagyon gyorsan zajlik, tehát van egy iszonyú rohanó világunk, ahol mindenki rohan, a legtöbbet akarja, a legjobbat akarja, a minőségek, és persze ez nagyon jó, de van egy frusztrált világ is, ahol meg a szegénység, a tönkremenés, a hontalanná válás.
Ez a bizonytalanság. Minden nap.
A mindennapi bizonytalanság, semmi nem állandó, nem biztos, semmit nem tudunk. És hogy ezt olyan nehéz egyensúlyba tartani. És én most olvastam egy nagyon szép idézetet, hogy ez az élet, ez egy nagyon keskeny híd, amin át kell mennünk, és a legfontosabb, hogy ne féljünk és ne szorongjunk, akármi is jön. És akármiben is vagyunk, és próbáljuk meg a lehetőséget megtalálni, meglátni a szépet és az állandót. És ha csak abban látjuk meg az állandót, hogy van 4 évszakunk, most milyen gyönyörű a tavasz, kinézünk a fákra, szó nélkül lassan végzik a dolgokat, szavak nélkül zöldelnek, nyáron buján teremnek, a természet is pörög, össze lecsitul, elenged, télen szunnyad, pihen.
És ez a körforgás.
Ez a körforgás, és ez a biztonság, hogy mozog, változik csöndben, észrevétlenül, de biztos. És megvan a ritmusa. És megvan az identitása, a lényege az életnek. Vannak állandó pontok. Akkor is, ha változik. És hogy ha az emberek megtalálnak egyfajta ilyen jó ritmust, meg egymásra hangolódást és rezonanciákat, és ebben a biztonságérzetben, akkor a szorongás is oldódik. És hogyha nincs szorongás, ugye a mai világban a szorongás szüli a legtöbb agressziót, hogy akkor ez a körforgás is egy kicsit leáll, hogy nem is erről szól már az élet, hanem arról, hogy ki hogyan tud boldog lenni, ki hogyan tudja a rezonanciát és az életet elfogadni, és ebben a ritmusban a helyét megtalálni. Mondjuk van, ahol mondjuk nincs 4 évszak, és más ritmus van, azoknak az, de hogy egy kicsit az integráció felé haladva, de a szemlélődésben. Tehát nem csak a verseny és a változtatás, és mindig valami új és kitalálás, hanem értékelni azt is, ami biztos, ami állandó, vagy aminek a mozgása hangtalanul,
és mégis megtörténik.
És megtörténik, és az is fontos, hogyha, és én azt gondolom, én nagyon sokat találtam, hogy a nyelvek, meg a szavak, meg a kommunikáció nagyon nehéz. Az emberek, hogy mi mit mondok, és már mit hagyok, és mit értenek rajta, az nem tőlem függ, hanem tőlük, és hogy egyre borzasztóbb néha a kommunikációs zavar.
Ugye ezt pedig minden nap megtapasztalod, mivel egy multikulturális közegben élsz, tehát te ezekkel minden nap szembesülsz.
És a legfontosabb dolgok csöndben történnek. A csöndet is jó megtapasztalni. Tehát, hogy ezt a ritmust, a belső ritmust és a rezonanciát találja meg mindenki, és higgye mindenki önmagában, hogy ezt képes megtalálni.
Kedves Zsóka, köszönöm szépen a beszélgetést, és a jó Isten áldását, és a szüzanya oltalmát kívánom további életutadra.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, Majtényi Erzsébet klinikai szakpszichológussal Hajdú Mária beszélgetett.
Hullatja levelét egy rejt. aztán máshogy elhagyott. Jaj, ez a sok kör is felemél, vagy nyár, vagy nyír, vagy mit tudom én. Miért kell folyton lehullanatok? Az élet körforgás a szánalmasok. Nevetgéljetek valaki máson. Kérem vissza a fiatalságot.
Levelek ég veletek, langyos napsugár hevíti színetek, ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavasz, tréfa a tél előtt. Levelek, levelek ég veletek, langyos napsugár hevíti színetek, még fedősebb váró sem érteni teljesen.
Santa Maria, Zucure Miseris.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Reformátusok egyik kedvenc éneke, a vári ember szíve készen kezdetű dicséret. Hajdanán fújtam én is a lelkesen éneklő gyülekezettel Miskolcon, a diósgyőrvasgyári református egyházközség gyülekezeti termében. Különös hangulata volt a gyenge világítású helyiségnek, melyet még sajátosabbá tett az olajkályhás fűtés légköre, miáltal a kabát sem nagyon kívánkozott rá az emberről. Hányszor énekeltem azóta is az elmúlt fél évszázadban, nem tudom. De az ének szépsége és vonzereje máig sem fakult. Halljuk csak az első verset. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Ki üdvösséged lészen, szent, győztes harcosul. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősi átok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő. Ha vannak református és evangélikus hallgatóim, bizonyára helyeslő bólogatással követték az ének sorait. Már gyermekkoromban, a miskolci adventi félhomályban is gyötört az ének egyik kifejezésének értelmezése. De manapság is talányosnak tűnik, noha talán már közelebb vagyok a megértéséhez, melyben reméltem az eredeti német szöveg segíteni fog. Nem így lett. A hős szóra gondolok tehát nagy betűvel. Ha Jézus Krisztus elnevezéseit soroljuk magunkban, alig ha az első 10 között foglal helyet ez a kifejezés. Liturgikus szövegeinkben, imádságainkban, énekeinkben sem mondhatnánk hétköznapinak. Dr. Ceglédi Sándor teológiai professzor költői fordításában legalább a Szent Győztes Harcosul szövegsor ad egy kis támpontot. Krisztus, aki a keresztfán megharcolt az üdvösségünkért, szent győztes harcosként lett hős. Az énekköltője, az ifjabb Valentin Tiló, a königsbergi Altstadt-Kirche diakónusa volt, 1607-ben született és 1662-ben halt meg. Az ő szövegében is megtaláljuk a hős kifejezést, de még elszigeteltebben, mint a magyar szövegben. Döcögős nyers fordításomban így hangzik. Komolyan készítsétek szíveteket, ó embergyermekek! A bűnnek gyógyítója, a csodaerős hős, akit egyedül kegyelemből az Isten megígért, hogy fényre és életre adja, mindenkihez betér. Látjuk, Ceglédi professzor ügyesen őrizte meg Tilo kulcsszavait. Készítsétek szíveteket, mondja a német, várj ember szíve készen. A bűnnek gyógyítója, ki üdvösséged részen, mondja a magyar változat. Mert hiszen a Heil kifejezés nem csak gyógyítás, de üdvözülést, üdvözítést is jelent. Úgy tűnik, a csodaerős hőst bontotta ki a költői fordítás a szent győztes harcosul kifejezés formájában, hogy jobban érthessük. Mert az eredeti az isteni ígéretről szól, amelyet adventben naponta emlegetünk liturgikus szövegeinkben, énekeinkben és imádságainkban. Akit egyedül kegyelemből, az Isten megígért, hogy fényre és életre adja. Ez utóbbi sort megőrizve Ceglédi így adja vissza, fényt éltet hozva ő. Fordításának megtört az ősi átok sora, Tilo szövegéből csak felsejlik, a bűnnek gyógyításából és az ősi isteni ígéret emlegetéséből. A fényres, életre vonatkozó sorban a német megenged egy nyelvi játékot a Licht und Leben alliterációjában. Milyen jó, szent énekeinkben még játékosság is van. Német és magyar szöveg is szép, különböző fénybe állítva az adventi mondanivalót. De a hős szóval kapcsolatban fájdalmasan fogódzó nélkül maradtunk az ének három további versében is. Ha a kifejezést meg szeretnénk találni, jókora időutazást kell tennünk, amelynek első állomása a keresztény ókor. A második azonban még sokkal korábbi, az Ószövetség, egészen pontosan a Zsoltárok kora. Advent liturgiájában kiemelkedő helye van a 18. Zsoltárnak. Rögtön az első vasárnap virrasztó zsolozsmájában, a matutinumban énekeljük. A harmadik nokturnusnak éppen a kezdő zsoltára. A karácsonyi matutinumban pedig az első nokturnus második zsoltára. De advent havas útjait taposva az egész időszakban énekeljük a hajnali misében, Rorátéban. A 18. zsoltár első verse az introitus antifónájához, az első hat verse pedig az áldozási énekhez, kommunióhoz kapcsolódik. Így hangzik. Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, és kezének műveiről beszél a mennybolt. Egy nap a másnak zengi az igét, az éj az éjszakának tovább adja-e tudást. Nem olyan beszéd ez, s nem olyan szavak, hogy ne foghatnád föl a hangjukat. Minden földre eljut a zengésük, a földkerekség széléig az ő igéjük. Ott szerzett a napnak lakást, és az, mint vőlegény kilépett házából, hogy újongással, mint a hős, befussa útját. Kijön a magas mennyből, és a mennyeknek magasába visszatér, és az ő melege mindenkihez elér. Az ötödik versben találjuk tehát a hős kifejezést. E fordításban is nagybetűvel. Nem véletlenül, mint ahogy a vőlegény is nagybetű. A hős tehát a napra vonatkoztatott hasonlat. Érdemes az 5.-6. vers latin eredetiét is meghallgatni. In sole posuit tabernaculum sum, et ipse tamquam sponsus procedens de talamo suo, exultavit ut gigas ad currendam viam, a summo celo egressio eius. Már a tabernákulum szó megérne egy előadás sorozatot a boldogságos Szűz Máriával, üdvözítőnk édesanyjával kapcsolatban. Most azonban maradjunk a sponzusnál, mely a vőlegényt, és a gigásznál, ami a hőst jelenti. Csak az 5.-6. vers magyarul, ott szerzett a napnak lakást, és az, mint vőlegény kilépett házából, hogy újjongással, mint a hős, befussa útját. Kijön a magas mennyből, és a mennyeknek magasába visszatér, és az ő melege mindenkihez elér. Na lássuk csak! Az énekek éneke vőlegényét már a korai időktől azonosítja a keresztény gondolkodás Jézus Krisztussal. Ezért lehet már a zsoltárszövegben is nagy betűvel. Egyébként ez az azonosítás adventben is előfordul. Ha azonban most a napra és a hősre figyelünk, a gyönyörű képben azonnal látjuk is magunk előtt a pályát, amelyet befut. S rá kell döbbennünk, Krisztus Urunk ugyanezt a pályát futotta be megváltói művében. Szent Ambrus, Milánó püspöke, kinek éppen ünnepnapján írom-e sorokat, gyönyörű adventi himnuszába, a Veni Redemptor Gentiumba beemelte a 18. Zsoltár gyönyörű képét, és világosan Krisztusra vonatkoztatta. Ezt énekeljük ugyanis a 4. versben, s a nászteremből ím kilép királyi házból vőlegény, ez még a Zsoltár szövege. De a nászteremről már máshogy gondolkodunk, hiszen Ambrus költeményének előző verseiben Mária szűzi méhéről van szó. A következő két sorban azonban a nap helyére a kulcs szó kerül. Mint Isten ember égi hős, hogy útját futva járja be. A 4. századi egyházatja a Zsoltárnál még egyel tovább lép a naphős képének elbélyítésében. Beazonosítja a nap pályájának azt a részét is, amikor éppen nem látjuk. Megindul atya székitől, s atyához ismét visszatér, bejárva poklok mélyeit föl az isteni trónusig. Hogy Valentin Tilót mennyire befolyásolta a 18. Zsoltár és Szent Ambrus szövege, nem tudom. Minket minden esetre az ő énekének megértéséhez is közelebb hoznak a történeti előzmények. Énekének dallamát Dietrich Buxtehude két változatban komponálta meg. Az elsőben a szoprán szólam mutatja be díszített, kolorált formában. A három alsó szólam témája a korál dallamból van kialakítva. Hans Davidson orgonál. A másik változatban az ének hol figurált változatban van elrejtve, hol a basszus és szoprán szólamban érintetlen formában, díszítés és mindenféle átalakítás nélkül. A kompozíció végét előkészítő szakasz emelkedő fél hanglépései, kromatikája különös feszültséget okoznak a hallgatóban. Thank you. Johann Sebastian Bachnak is köszönhetünk egy szívbe markoló szépségű feldolgozást, ami a 18 lipcsei korál gyűjteményében maradt ránk. Az öröm ritmusában siető kísérő szólamok témáját ő is a dallamból alakította ki. A korált lábbal kell játszania az organistának. Tom Koopman következik. Vokális zenével búcsúzom. Felix Mendelssohn Bartholdy három szólamú női karra komponálta meg az egyik adventi responszórium szövegét. E tételt advent harmadik vasárnapjának matutinumában, a harmadik nokturnusban, a második olvasmány után énekeljük. Szövege így hangzik. Jöjj el, ó Uram, és ne késlekedjél, és oldozd fel néped gonosz tetteit, és hívd vissza a szétszóratottat a te földedre. Ébreszt fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy megszabadíts minket. A Stuttgarti kamarakórust Frieder Bernius vezényli. Áldott adventet kívánok, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!